19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. Idén immár 6. alkalommal hirdeti meg a Mirehu Nonprofit Kft. Az iskolatáska és iskolaszergyűjtési programját Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében kérte, hogy a következő napokban mindenki csökkentse áramfogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Magyar Péter amellett arra is felszólított, hogy lehetőség szerint mellőzik a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz felhasználást. Szerinte az energia és vízellátás biztonságának fenntartása közös felelősség. Megerősített készenléttel és megnövelt hibaelhárítási kapacitásokkal biztosítja az energiaellátást az E.ON Hungária csoport. A rendkívüli hőség miatti hálózati terhelés csökkentése érdekében a tervezett üzemszünetek egy részét átütemezték. A vállalat arra kéri a kis és nagyvállalati ügyfeleket, hogy mérsékeljék a fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. A lakossági fogyasztóknak azt javasolják, hogy 17 és 22 óra között ne használják a nagy áramigényű készülékeket. A klímaberendezéseket emellett érdemes 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre nem állítani. Cáfolta a Duna rekord alacsony vízállásával kapcsolatos tévhiteket szombati közleményében az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem igaz az az állítás, amely szerint a felvízi országok szándékosan visszatartják a folyó vizét. A Duna aktuális természetes vízhozamát a vízlépcsők zsinórüzemben lényegében változatlan formában vezetik tovább az alvízi szakaszokra. A rendkívül alacsony vízállások elsődleges okát a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány okozza, nem pedig a víz visszatartás. Magyarországon ráadásul nem működik olyan vízlépcső, amely lehetőséget biztosítana a nagyobb vízkészlet felhalmozására. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta a termelés átszervezését és az energiaigény csökkentését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy a cégek felelősségteljes és konstruktív hozzáállást tanúsítottak. Az eddigi önkéntes vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb erőmű termelésével egyenértékű. A teljes paksi kiesés miatt azonban új kormányrendeletet léptettek hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások rendjét. Szükség esetén a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és nagy fogyasztókat kapcsolhat le. A miniszter arra kérte a politikai élet szereplőit, hogy segítsék a védekezési munkát egy közös nemzeti minimum mentén. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első 3 napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedéseket vár el Magyarország minden önkormányzatától a rendkívüli helyzetben. A kormány véget vetett a vasútrombolás időszakának és a vasútfejlesztés korszakába lép Komlón is. Vitézi Dávid miniszter bejelentette, hogy szeptember 1-től Miskolc és Tiszaújváros között újraindul a személyforgalom. A 2035-ig tartó 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút lemaradásának felszámolása. A dél-dunántúli térségben teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity-k járműparkját. A regionális vonalak fejlesztése érdekében rövidesen elindítanak egy új akkumulátoros hibrid motorvonat tendert. A komlói vonal újranyitásának ünnepségén a résztvevők a legendás 424-es gőzmozdony által vontatott nosztalgia vonattal érkeztek. A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége arra kéri a lelkipásztorokat, hogy az extrém meleg napokon nyissák ki templomaikat. A hőség riadóra tekintettel azt javasolják, hogy reggel 9 és 18 óra között kínáljanak menedéket a forróság elől a rászorulóknak. Különösen a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkészeket biztatják arra, hogy biztosítsanak hűsölési lehetőséget a templomokban. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet és poharakat, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Az egyház vezetése ezzel a felebaráti szereteten alapuló összefogással kíván segítséget nyújtani az időseknek és gyermekeknek a veszélyes időszakban. A református egyház megismételt felhívása a közösségi összefogást és az embertársak védelmét helyezi a középpontba a rendkívüli hőségben. Szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban Miskolcon az előttünk álló hét elején a rendkívüli hőség miatt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfőn, kedden és szerdán otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozóknak. Az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon szünetel a személyes ügyintézés a következő napokban. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon keresztül intézzék ügyeiket. Az országos villamos energia korlátozásokra reagálva az MVK ZRT azonnali takarékossági intézkedéseket vezetett be Miskolcon. A villamosvezetők a megállókban és a jelzőlámpáknál kerülik az intenzív gyorsítást, így csökkentve az áramfelvételt. Sebességkorlátozást azonban nem rendeltek el a vonalakon, mert a fékező szerelvények visszatáplálják az energiát a hálózatba. Az utasoknak csak minimális menetidő növekedésre kell számítaniuk. Emellett az elektromos és a CNG üzemű buszok töltését is este 10 óra utánra ütemezték át a csúcsterhelés elkerülése miatt. A közlekedési vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a Római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-éig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. Idén immár 6. alkalommal hirdeti meg a Mirehu Nonprofit Kft. Az iskolatáska és iskolaszergyűjtési programját, amelyet még 2021 nyarán indítottak el hagyományteremtő szándékkal. Az akció célja, hogy a tanévkezdés előtt adományokból származó irodaszerekkel feltöltött iskolatáskákat adhassanak át olyan gyermekeknek, akik nehéz körülmények között élnek. Az adományokat augusztus 12-éig várják a Miskolci Újrahasználati Központban. A részletekről Kovács Bence, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnöke számol be.
Egy iskolatáska gyűjtő akciót hirdettünk meg. Ez egy hosszabb múltra tekint vissza, 2021-be indítottuk el ezt az akciót. Elsősorban iskolatáskákat gyűjtünk, de más, akár a tornazsákokat, toltartókat, vagy még használható füzeteket is várunk szeretettel, irodaszereket. Igazándiból az egész év során gyűjtjük az iskolatáskákat, tehát lehet behozni gyakorlatilag a cégünkhez bármelyik hétköznap. Ilyenkor a nyáron van egy intenzívebb időszak, akkor több figyelemfelhívást is teszünk annak érdekében, hogy minél több helyre eljusson. Most augusztus 12-éig várjuk, mert utána ezeket az iskolatáskákat megtöltjük tanszerekkel. Fontos, hogy olyan táskákat ajánljunk fel, amiket jó szívvel oda tudnánk adni másoknak is, mi magunk is, tehát használható, jó állapotban lévők legyenek. Ha szükséges, akkor mi ezt kimossuk, kitisztítjuk, és utána pedig tanszerekkel feltöltjük, hogy az iskolát már szeptemberben családok tudják ezzel az iskolatáskával kezdeni. Alapvetően a társaságunknak a székhelyére, ez Miskolcon József Attila 65 szám alatt található meg. Összességében tavaly már volt olyan kezdeményezés, például egy miskolci patika, aki külön gyűjtött táskákat, előtte felvette velünk a kapcsolatot, és amikor lejárt a gyűjtési idő, akkor ők elszállították ide hozzánk. Ennek nagyon örülünk, hogy ennek van egy ilyen közösségépítő szerepe is, és szeretnénk, hogyha ez a város, vagy akár más városokba is, mindenki a saját helyi közösségébe is egy kicsit aktivizálódna.
Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kezdetben volt az Isten, az Isten volt az Úr, azután jött a tűzvíz, az ég a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, s azok lettek urak, azután előzték őket, kiirtva magjukat. Majd jött a fenséges nép,
és a nép lett az Úr.
Majd jött a szent szabadság,
s akkor az lett az Úr.
Azután jött a terror,
s a terror lett az Úr.
Azután jött az ínség,
s az ínség lett az Úr.
Azután jött a bőség,
nem lett belőle Úr.
Botorkált a megértés,
nem lett belőle úr.
Azután jött a bankár,
s a bankár lett az úr.
Azután jött a sátán,
s most a sátán az úr.
Most lesz a bankár, és nem lesz mindig úr. És elmúlik az ínség, nem lesz mindig úr. És fölenged a terror, nem lesz mindig úr.
Megszelidül a nép, és nem lesz mindig úr. Király nem akad senki, és nem lesz többet úr.
És ránk szakad a kék ég, és nem lesz többet úr.
És füsté lesz a tűzvíz, nem lesz mindig úr.
Kezdetben volt az Isten volt az Úr. Örökkön és örökkön az Isten lesz az Úr.
Értékek hullámhosszán.
Köszönöm, Isten!
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten ígéjét olvasom a napi új szövetségi rész alapján Pál apostol Tituszhoz írt levele a harmadik részének 14-től 15-ig terjedő verseiből. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől, ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Egy ismert mondás így szól. Az élet értékét nem az mutatja meg, hogy mennyi mindent gyűjtöttél össze, hanem hogy mennyit adtál másoknak. Amikor egy ember életére visszatekintünk, ritkán jut az először eszünkbe, hogy milyen háza volt, mennyit keresett, vagy milyen sikereket ért el, sokkal inkább azt kérdezzük, milyen ember volt, mit adott másoknak, maradt-e utána áldás? Érdekes, hogy Pál apostol is hasonló gondolatokkal fejezi be Tituszhoz írt levelét. Arról beszél, hogy a hívő ember élete legyen hasznos, teremjen gyümölcsöt, vegye észre mások szükségeit, éljen szeretett közösségben, és mindenek előtt maradjon meg Isten kegyelmében. Ez a rövid szakasz arra emlékeztet bennünket, hogy a keresztény hit nem csupán vasárnapi vallásosság, hanem hétköznapi életforma. Isten nem csak arra hívott el bennünket, hogy higgyünk benne, hanem arra is, hogy általunk mások is megtapasztalják az ő szeretetét. Ezért ma azt a kérdést tesszük fel magunknak. Ha ma véget érne az életünk, milyen nyomot hagynánk magunk után? Vajon gyümölcsöző, mások javát szolgáló életet éltünk? Pál ezt írja. Tanulják meg pedig a mieink is. Valóban, a szeretetet tanulni kell. A türelmet tanulni kell. Az önzetlenséget tanulni kell. A szolgálatot tanulni kell. Amikor valaki megtér, nem lesz egyik napról a másikra érett keresztjén. Ahogyan egy kisgyermeknek is meg kell tanulnia járni, beszélni, úgy a hívő embernek is napról napra kell növekednie a Krisztus iskolájában. Jézus Krisztus egész földi szolgálata erről szólt. 3 éven át tanította a tanítványokat. Nem csak beszélt nekik a szeretetről, megmutatta azt, megmosta a lábukat, megvigasztalta a sírókat, megérintette a leprást, meghallgatta a kitaszítottat. Így tanította őket szeretni. Mi is így tanulunk. Minden nap ad Isten egy-egy lehetőséget. Egy nehéz embert, egy segítségre szoruló szomszédot, egy beteg testvért, egy családtagot, akinek türelemre van szüksége. Ezek nem véletlenek, ezek Isten tanórái. Pál ezt mondja, jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség. Ez nagyon gyakorlatias megfogalmazás. Nem elméleti szeretetről beszél, hanem olyan szeretetről, amely észreveszi a szükséget. Jézus nem csak megsajnálja az éhező sokaságot, enni adott nekik. Nem csak együtt érzett a vakemberrel, megnyitotta a szemét. Nem csak szerette Lázárt, elment hozzá. A kereszténység mindig cselekvő szeretet. Lehet, hogy valakinek anyagi segítségre van szüksége. Lehet, hogy egy idős embernek bevásárlásra. Lehet, hogy valakinek csak egy beszélgetésre. Lehet, hogy egy özvegynek arra, hogy valaki meghallgassa. Lehet, hogy egy fiatalnak bátorításra. Nem tudunk mindannyian nagy dolgokat tenni, de mindannyian tudunk valamit tenni. Sokszor azt gondoljuk, majd segít más, majd valaki megoldja, majd valaki elmegy. Pál azt mondja, tanulják meg a mieink is. Vagyis én, te, mi, mert Isten bennünket akar használni. Majd a levél végén ezt írja, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Ez komoly figyelmeztetés. Lehet valaki vallásos, lehet jó Biblia ismerete, lehet szolgálata, és mégis gyümölcstelen. Jézus azt mondta, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ezután Pál személyes köszöntéseket küld. Első olvasásra jelentéktelennek tűnhet. Pedig nem az. A kereszténység nem magányos élet. Testvérek vagyunk, összetartozunk, imádkozunk egymásért. Hordozzuk egymást. Bátorítjuk egymást. A gyülekezet nem egyszerűen egy szervezet, hanem család. És végül így fejezi be. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Milyen gyönyörű ez a befejezés. Nem azt mondja, legyen sok pénzetek, legyetek sikeresek, legyetek egészségesek, hanem legyen veletek a kegyelem, mert ott, ahol ott van Isten kegyelme, ott van bocsánat, ott van békesség, ott van erő, ott van újrakezdés, ott van reménység. A kegyelem nélkül elfáradunk. A kegyelemmel azonban új erőt kapunk nap mint nap. Mit vésünk a szívünkbe ebből az ígéből? Először is kérdezzük meg magunktól. Tanítható ember vagyok? Engedem, hogy Isten formáljon? Vagy azt gondolom, már mindent tudok? Másodszor észreveszem-e a körülöttem élők szükségeit? Lehet, hogy Isten ma éppen engem akar használni valaki megsegítésére. Harmadszor, terem-e gyümölcsöt az életem? Nem azt kérdezi az Úr, mennyi tudásunk van, hanem hogy mennyi szeretet, hűség, jóság, és irgalom látszik rajtunk. És végül éleke nap mint nap Isten kegyelméből. Mert csak az tud kegyelmet adni másoknak, aki maga is kegyelemből él. Pál levele egy egyszerű, mégis mély üzenettel ér véget. élj úgy, hogy hasznára légy másoknak. Ne legyen hiába való az életed. Ne csak beszélj Krisztusról, mutasd meg őt. A világ ma nem tökéletes keresztényeket keres, hanem hiteleseket, olyan embereket, akik tudnak szeretni, akik tudnak segíteni, akik tudnak megbocsátani, akik tudnak reményt adni. És akik tudják, hogy mindez nem a saját erejükből történik, hanem Isten kegyelméből. Amikor majd egyszer visszatekintünk az életünkre, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyit birtokoltunk, hanem az, hogy mennyit adhattunk tovább Krisztus szeretetéből. Adja Isten, hogy ilyen gyümölcsöző életet élhessünk, amely áldás mások számára, öröm a gyülekezetnek, és dicsőség a mi Urunknak. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a Titus levelének bátorító üzenetét. Köszönjük, hogy nem csak megmentettél bennünket Jézus Krisztus által, hanem arra is elhívtál, hogy életünk gyümölcsöt teremjen, és áldássá legyen mások számára. Urunk, bocsásd meg, amikor közömbösek voltunk mások szüksége iránt, amikor láttuk a bajt, de nem mozdultunk, amikor könnyebb volt kifogásokat keresni, mint segítőkezet nyújtani. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket az önzéstől, és töltsd meg Krisztus szeretetével. Taníts bennünket nap mint nap jót cselekedni, adj érzékeny szemet, hogy észrevegyük azokat, akik vigasztalásra, bátorításra vagy segítségre szorulnak. Köszönjük a gyülekezet közösségét, köszönjük testvéreinket, akikkel együtt járhatjuk a hit útját. Erősíts bennünket a szeretetben, az egységben és a kölcsönös szolgálatban, hogy valóban Krisztus testeként élhessünk ebben a világban. És mindenek előtt köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, hogy amikor elfáradunk, te megerősítesz, amikor elbukunk, te felemelsz, amikor elcsüggedünk, te reménységet adsz. Segíts, hogy soha ne a saját erőnkre támaszkodjunk, hanem mindig a te kegyelmedből éljünk. Áld meg családjainkat, gyülekezetünket és mindazokat, akikkel a hétköznapokban találkozunk. Hadd vigyük magunkkal Krisztus világosságát, békességét és szeretetét, hogy életünk rád mutasson. Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkünk lelkemet ne kelljen félnem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Istenünk, add nekünk igéd világosságát, biztatását, hogy győzzön a magány, szomorúság, levertség, mélység felett. Kenyér gondjainkkal együtt vedd számba a lelki terheinket, és segíts élni. Tápláld türelmünket, erőnket és reménységünket. Hittel várjuk megelevenítő szavadat, hogy lelkünk belső derője átsegítsen bennünket életünk sokféle nehézségén. Ámen.
Dani megnézi az állatkertet. Dani jó ideig kuporgott a sarokban. Aztán megunta a várakozást. Gondolta, míg Sziám visszajön, elmegy és kicsit körülnéz az állatkertben. Ha már bent van, senki sem gondolhatja, hogy jegy nélkül jött be. Ki is ment az elefántházból, mégpedig egyenesen a nagy ajtón. Kint rengeteg gyerek lármázott, kiabált, mindegyik süteményt, gyümölcsöt, cukrot dobált az öreg elefántnak. Dani mérgesen morogta. Biztos, hogy elrontja a gyomlát, és nekem cseppet se adnak. Hát tettek én róla, hogy nem vagyok 100 éves. És milyen jó lehet az a piros cukor, igazán hozhatna nekem az az öreg elefánt. Ó, jobb is, ha nem nézem, mert csak szívfájás lesz belőle. És el is oldalgott hamarosan. Megállt az egyik rács előtt, és benézett. Valami furcsa madarat látott bent. Nagy volt, hosszú nyaka, hosszú lába, de Daninak legjobban tetszett a farka. Csupa, gyönyörű, göndör tollból állt. Éppen ilyen kellene a kalapom mellé, mert a régi már csupa kopott is, és adhatna egyet, mert neki még sok maradna. Addig nézegette Dani a madár tollát, míg egyszer csak fent termett a rács tetején, és szépen beugrott a kicsi elkerített udvarra. A nagy madár aludt. Dani óvatosan odalopózott, és kikereste a legszebb, leggöndörebb farktollát. Óvatosan megfogta, és nagyot rántott rajta. A következő pillanatban megtanulta, hogy szárnyak nélkül is lehet repülni. A strucmadár talpra szökött, erős lábával nagyot rúgott hátrafelé, egyenesen Daniba, úgy, hogy a kis fickó hármat bukfencezve repült jó messzire, át egy másik elkerített udvarba. Nagyot zöttyent, szerencse, hogy puha homokba esett. Fájt a dereka, háta is mérgesen dörmögte. Ilyen buta neveletlen madarat, mert kicsit ki akarom búzni egy tollát, hát még rúdos. Én nem vagyok rúdalózni való labda. Felállt, és még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Egy igazán furcsa állat állott előtte, vagy ült? Dani nem tudta kitalálni. Két rettentő hosszú lába volt hátul, meg nagy, erős farka, és elől a lába sokkal rövidebb. Legkülönösebb volt, hogy a hasán szép kicsi zacskót hordott, és abban ült a kicsi fia. Daninak nagyon tetszett a dolog. Elfelejtette minden haragját, és szépen köszönt. Jó napot kívánok, kérem. Ne tessék haragudni, hogy itt vagyok. Az a buta nagy madár ugott ide, kérem. Nem tetszik bántani, ugye? A kenguru közelebb ugrott, megszagolgatta Danit, és aztán azt mondta. Ó, mi előkelő ausztráliai kenguruk nem bántjuk a vendéget. Ha akarod, bejöhetsz ide a kisfiam mellé. Jó meleg van, és elférsz. Aludhatsz is egyet. Dani megköszönte a kenguru jóságát, bemászott a zacskóba, és pihent egyet. Jól esett a repülés után. Mikor már eleget pihent, megköszönte a kenguru szívességét, kimászott és elpúcsúzott tőle. Átmászott a rácson, és még kintről is visszaintegetett. Tovább sétált, és egyszer csak szörnyű lármát hallott. Ugyan miféle népek lehetnek arra? Gondolta, és arra ment. Jókor a ketrecek előtt tömérdek ember áldogált, meg sok-sok gyerek. Valamennyi beszélt, nevetett, de a ketrecből még nagyobb lárma hangzott. Dani nem szerette a sok embert, hát a másik oldalról akarta megnézni a ketrecet. Volt ott valami ajtó, azon besétált. Egy szobába jutott, amelyiknek a két oldalán ketrecek voltak, de egyikbe se volt semmi. Persze, mert az volt a majmok téli szállása. Most kint ugráltak a szabadban elkerített helyükön. Dani ezt nem tudta, de szerette volna tudni, mi van ott a kis vasajtók mögött, amiket ott látott minden üres ketrec falában. Bemászott hát a rács között, igaz kicsit szűk volt a hely, de valahogy befért. Aztán óvatosan kinyitotta az egyik kis vasajtót és benézett. Mini, csupa majom, kiáltotta örömmel. Bizonyosan rokonai a majom Matyinak, aki a komédiásoknál van, megnézem őket. És belépett a ketrecbe. Jó napot kívánok, mondta hangosan. A nagy zajban a majmok nem hallották a szavát, inkább diót, mogyorót, cukrot kapkodtak, amit az emberek bedobáltak nekik. Egy jókora dió éppen a Dani hosszú órára koppant. Egy kicsi majom utána kapott, és véletlenül megkarmolta Dani órán. Dani megharagudott, elkapta a majom farkát, és jól meghúzta. A majom se hagyta magát, rikácsolva esett neki Daninak, de nem csak ő, hanem még néhány társa is. Szegény Dani azt se tudta, hogyan védekezzék. A majmok egyre hátrább szorították, és ez volt a szerencséje. Egyszer csak ott állott megint a kis vasajtó előtt, kiugrott rajta, és becsapta. Igaz, az egyik majom farkát is oda csapta, de nem bánta. Kibújt a rácson, és futott, ahogy csak tudott. Kiszabadult egy majom, elszökött, ott szalad! Kiabálták az emberek, akik látták Danit kiugrani a kis ajtón. Szerencsére azt nem látták, hogy merre tűnt el, és így az őrök nem találták, pedig felkutatták érte az egész környéket. Dani látta is őket egy nagy szikla tetejéről. Hogy oda hogy jutott fel, maga sem tudta. Biztosan ilyettében mászott át valami alacsony kerítésen, és még most sem mert megmozdulni. Egyszer csak valami meleget érzett, és valami megbökte. Hát egy kecskenéni állt mellette, Dani nagyon megörült. Jaj, kedves kecskenéni, kérem, mondta. Ne tessék bántani, mert nagyon fáradt vagyok, és kicsit éhes, és mindenem elszakadt. Mekekte a jószívű kecskenéni. Hogy bántalak, fiacskám. Ha éhes vagy, adok neked tejecskét. Fogd a kalapodat, és fejd tele. Darinak se kellett kétszer mondani, úgy jól lakott finom kecsketejjel, hogy még a hosszú óra is csupa tej lett. Megköszönte a kecskemama jóságát, és elbúcsúzott tőle. Megindult lefelé a sziklákon. Nagyon jó kedve kerekedett, és úgy ugrált, mintha ő is valami kecskegida volna. Jaj! De egyszerre megcsúszott, és gurult, mint valami labda lefelé, egyenesen egy borzasztó mélységbe. Valami egészen puhára esett. Nem is tört semmije, csak elszédült. Kicsit feküdt volna, de az a valami megmozdult, megrázta magát, és Dani a földre pottyant. Nem esett nagyot, mégis úgy megijedt, mint életében még soha. De mindenki megrémült volna a helyében, hiszen az a valami, ami előtte állt, egy gyönyörű, hatalmas oroszlán volt. Olyan, akitől még az elefánt is fél, és akit nem hiába hívnak az állatok királyának. Mit csináljon egy szegény kis dugógyerek, mikor az állatok királya elé kerül? Elfusson? Hiszen az oroszlán csak kinyújtózik és utoléri. Elbújjon? Hova? Tán az oroszlán barlangjába? Dani csak éppen egyet sóhajtott. Csak annyit. Édes jó Istenkém, ne haragudj, ha rossz voltam, és bocsáss meg, mert most vége lesz a Daninak, és nem szeretném, ha haragba volnánk, mikor az oroszlán megesz. Aztán megemelte a tejtől csepegő süvegét, és kicsit remegve mondta. Kezd csokom, királyú, és ne tessék haragudni, hogy itt vagyok, és ráestem, nem tettek róla, mert ez nem akarattal volt, és ha nem éhes, hát ne tessék megenni, mert úgyis csak öreg dugóba vagyok, és az nem jó ízű. Nagyon sietve hadart, aztán várt. Az oroszlán ásított egyet, megmutatta gyönyörű fogait, amikre szegény Dani cseppet sem volt kíváncsi. Aztán lefeküdt, és csak akkor dünnyögte. Az oroszlán nem vadászik egerekre. Örülj, hogy a bundámra estél, legalább nem ütötted meg magad, és ha megvakarnád a fülemet, hát jó volna, mert én nem érem el. Jaj, de boldogan mászott fel Dani az oroszlán nyakára. Olyan buzgón vakarta az oroszlán fülét, hogy egészen belekopott a körme, és olyan büszkén tartotta égnek a hosszú orrát, hogy majd megszúrta vele a kis bárányfelhőt, amelyik éppen felette sétált az égen. Hogyne? Lám, milyen ügyes gyerek! Még az oroszlán is barátkozik vele. Mikor már eleget vakart, az oroszlán azt mondta. Gyerék, gyerek vagy, most elmehetsz, de ha akarsz, be is mehetsz a barlangomba, ott a kisfiam, játsz vele. Dani szépen megköszönte, de inkább szeretett volna már elmenni. Eszébe jutott, hogy ezóta Sziám az elefánt biztosan visszament már a házába, és neki beszélnie kell vele. Köszönt hát szépen, és megindult kifelé. Igen ám, de az nem volt olyan egyszerű dolog. A barlang előtt hatalmas árok húzódik. Azon nem egy Dani, de még egy igazi nagy oroszlán se tud átugrani. Szerencse, hogy a kecskemama még nem ment messzire. Dani felkiáltott neki, s a kecskemama lenyújtotta a szarvát, Dani belekapaszkodott és felhúzózkodott. Olyan szépen megköszönte a kecskemama jóságát, hogy még a szép fekete orrát is megcsokolta, aztán sokáig integetett vissza neki. Most már nem ismert benézni sehová, szaladt vissza az elefánthoz. Bizony, már erősen esteledett, amikor Sziám visszajött, mert az ebédjét is kint ette meg az udvaron. Nagyon jó kedve volt. Szegény Dani örült is neki. Nem bánta azt sem, hogy annyi minden történt közben vele. Mikor az őr kiment, előbújt és szépen köszönt. Hát te még itt vagy, csodálkozott Sziám. Engem vártál? Megállj! Mindjárt kérek egy kis cukrot neked az ápolomtól.
Köszönöm szépen, elefántól, de tessék fáradni, nekem nem cukor kell.
Hát mi?
Tanácsért jöttem, mert azt hallottam, hogy nagyon öreg is, és nagyon okos tetszik lenni.
Hát nem mondom, van egy kis ész ebben a fejben.
Lóbálta Sziám az ormányát jókedvűen.
No, miféle tanácsot akarsz, hanem ülj fel inkább a nyakamra, mert félek, hogy a sötétben még összetaposlak.
Felemelte Danit, aki most már nem félt,
Érezte, hogy az elefánt milyen ügyesen bánik az ormányával. Szépen elhelyezkedett a füle mögött, még hasra is feküdt, és úgy mesélte el, hogy miért jött. Elmondta, hogy Janika kicsoda, mi baja van, hol lakik, és mit mondott neki a doktor bácsi. Az elefánt az alatt egyre lépegetett, hol előre, hol hátra, ahogy már az elefántok szoktak, de minden szót hallott. És mikor Dani már mindent elmondott, bólintott a nagy fejével.
Jól van, fiam, hogy is hívnak?
Dugó Dani vagyok, kérem szépen, akiről már másik könyvet is írtak.
Olyan híres legényke vagy. Hát jól van, Dugó Dani, most várj kicsit, még gondolkozom. Az se baj, ha addig elalszol, majd vigyázok rád.
Dani szót is fogadott. Szépen elhelyezkedett a széles nyakon, mintha csak a háztetőn volna. Kialudta már magát, és hajnalodott, mikor az elefánt gyöngéden megbögdöste.
Ébredj, Dugó Dani, tudok tanácsot adni neked.
Dani egyszeriben felébredt. Először nem is tudta, hol van, és mi ez a szörnyeteg itt alatta, aztán hamar az eszébe jutott. Kérem szépen csak,
tessék mondani, kedves öreg elefánt úr.
Tudod, nem olyan egyszerű a dolog, most előbb megeszem ezt a kis szénát, aztán majd mesélek neked.
Mindjárt el is kezdte ropogtatni a szénát. Dani az alatt a fülőbe kapaszkodva várt. Egy-két óra hosszat is eltartott, míg a nagy rakás széna elfogyott, akkor aztán az elefánt mesélni kezdett.
Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre, fűre, fára, szöllőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.
veszélyek közt támaszom, ki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én, velem vagy ez a erőd, kegyelmed.
Ítéleti műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.